December 23-án este jelent meg az új EKR rendelet, vagyis a magyar közlöny, amelyben szerepelt az új EKR rendelet, ez a 13/2020-as PM rendelet, amely összefoglalja az új EKR szabályokat, amelyeket 2021. január 1-től kell alkalmazni, tehát lényegében a vállalkozásoknak 4 munkanapjuk van arra, hogy megismerjék az új EKR szabályokat.
Elég ez a 4 munkanap?
Hát olyan szempontból jó hír, hogy tényleg sok könnyítést tartalmaz az új EKR rendelet. Tehát, hogyha a vállalkozások a korábbi gyakorlatot követik, és lényegében a korábbi gyakorlathoz bizonyos EKR bejelentéseket nem tesznek meg, akkor már jól járnak el, és ugye a nagy mértékben csökken az EKR bejelentésekkel érintett termékek köre.
Ez mit jelent tehát az, hogy nagy mértékben csökken? Ez konkrétan azt jelenti, hogy lesznek olyan termékkörök, vagy vannak olyan termékkörök, amelyek kikerülnek az EKR kötelezettség köréből?
Így van, tehát korábban ugye 2021 előtt EKR kötelezettség két esetben keletkezett. Az egyik az úgynevezett nem kockázatos termékek kapcsolatosan, a másik kör pedig a kockázatos termékek kapcsán. Az, hogy EKR kötelezettség keletkezett nem kockázatos termékek kapcsán, ott 3 feltételnek kellett megfelelni, legyen egy EKR köteles ügylet, az üzlet fuvarozással járjon, az ezen belül közúti fuvarozással, és megfelelő gépjárművel történjen a fuvarozás. A kockázatos termékekre vonatkozóan ugye teljesen mindegy volt, hogy milyen gépjárművel végzik a termékek fuvarozását. Az a lényeg, hogy itt csak kockázatos legyen maga a termék. Ami azt jelenti, hogy korábban minden termékre vonatkozott az EKR, és ezen belül volt egy külön alkategória kockázatos termék. Most 2021. január 1-től csak a kockázatos termékekre vonatkozóan kell kérni EKR számot, amire most új kifejezés vonatkozik, bejelentés köteles termék. Tehát a régi kockázatos termékből lett a kifejezés a bejelentés kötelezett termék, de egyébként a termékek köre nem változik. Tehát ha összefoglalva, ugye azt lehet mondani 2020-as terminológiában, hogy csak a kockázatos termékekre kell kérni EKR számot 2021-ben.
Ez egyben azt is jelenti, hogy lényegesen kevesebb termék kerül majd, vagy tartozik majd az EKR kötelezettség alá?
Így van, lényegesebben kevesebb termék tartozik az EKR kötelezettség alá. Lényegében, hogyha a mi termékünk, tehát az adott vállalkozásnak a terméke nem tartozik a kockázatos termékek körébe, akkor nem kell kérni EKR számot.
Jelentős könnyítés is egyben, tehát jelentős adminisztrációs tehertől szabadulnak meg azok a vállalkozások, amelyek nem kockázatos termékekkel bonyolítottak le közúti áruforgalmat?
Így van, tehát jelentős adminisztratív könnyítés jelent ez a módosítás, hiszen korábban kellett kérni EKR számot, még nem kockázatos termékek kapcsán, 2021-től viszont nem kötelező kérni EKR számot, amennyiben nem kockázatos termékekkel kereskedünk.
Nem is indokolt a nem kockázatos termékek körében ez a fajta ellenőrző rendszer?
Ugye a mostani változásnak a kiváltó okairól beszélve azt lehet mondani, hogy ugye itt két ok van. Az egyik az, hogy Magyarországgal szemben elindult egy kötelezettségszegési eljárás az Európai Unió részéről, melyben az Európai Unió kifogásolta azt, hogy Magyarország egy szükségtelen vagy aránytalan korlátot vagy adminisztratív terhet ró azon vállalkozásokra, amelyek határon átnyúlóan közösségen belül szeretnének lebonyolítani. Tehát kifejezetten közösségen belüli kereskedelmet gátolja. És ugye ennek válaszaként született az a szabályozás, hogy ne legyen aránytalan ez a beavatkozás, hogy csak kizárólag a kockázatos termékekre vonatkozzon a jövőben az EKR kötelezettség. Ugye a másik dolog, ami miatt módosult az EKR rendelet, az az online számladatszolgáltatás sikerei, hiszen az online számladatszolgáltatás is egy valós idejű adatszolgáltatás, ahogyan az EKR is, és nagyon sok adat befut a nemzeti kormányzáshoz, azzal kapcsolatosan, hogy milyen tranzakciók vonatkoznak. Ráadásul ezek számlaszintű adatok, tehát volt egyfajta átfedés az adatszolgáltatás kapcsán az online számladatszolgáltatás és az EKR kötelezettség között, és 2021. január 1-től igaz az online számla adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed most már a nem adóalanyok felé nyújtott termékértékesítés vagy szolgáltatásra vonatkozóan, illetve a különböző nemzetközi ügyletekre is, tehát ez az adat megérkezik az adóhatósághoz. Így felmerült, hogy talán nem szükséges az, hogy a fuvarozással kapcsolatos adatok is külön CKR rendszeren keresztül is érkezenek a hatósághoz. Elegendő, hogyha az online számladatszolgáltatás rendszerén keresztül érkeznek.
Mert meg is kapja akkor ezek szerint a adóhatóság a szükséges adatokat az online számladat szolgáltatással várhatóan.
Így van, tehát az online számladat szolgáltatási kötelezettsége lényegében minden belföldi kimenő számlára rálát a NAV, és minden belföldi adóalany által kibocsátott bejövő számlára is.
Mi minősül egyébként kockázatos terméknek? Tehát, hogyha ezt egy picikét közelebb szeretnénk hozni a hallgatóhoz, akkor mit képzeljen itt el egy átlag laikus hallgató?
A kockázatos termékeket két nagy kategóriába lehet sorolni. Az egyik kockázatos élelmiszer, a másik az egyéb kockázatos termék. Ugye 2021. január 1-től a helyes szóhasználat a bejelentéskötelezett élelmiszerek és bejelentésköteles egyéb termékek. A termékek körét még a 2014-ben kiadott NGM rendelet mellékletei szabályozták, és egyébként megtalálhatóak az EKR honlapján, az ekr.nav.gov.hu oldalán, a jogszabályok menüpontban az utolsó almenüpont a kockázatos termékek. Ilyen termékek vannak ugye a kockázatos élelmiszerek kategóriában, mint a kedvenc példám a cukor, de itt van például a méz, különböző gyümölcsök, rizs, hajdina. A egyéb bejelentéskötelezett termékek kategóriában viszont vannak különböző építési anyagok, vannak textilanyagok, vannak olyan termékek is, amelyek egyébként a ÁFA törvény szerint fordított adózás alá tartoznak, és vannak olyan termékek, amire egyenes adózás vonatkozik. Tehát ilyen vegyes vágat van az egyéb kockázatos termékek kategóriába, hogy ezeket hívjuk majd 2021-től egyéb bejelentéskötelezett termékre.
De miért számít ez pont kockázatosnak? Szintén egy laikus kevéssé gondolná, hogy a cukor kockázatos lenne. Ezzel lehet leginkább, vagy ezekkel az említett termékekkel lehet leginkább áfacsalást elkövetni, vagy adócsalást?
Igen, az EKR bevezetésének kettős célja volt. Egyrészt az élelmiszerbiztonság, tehát lehessen nyomon követni, hogy milyen élelmiszerek kerülnek előállításra, illetve kerülnek be az országba. A másik cél pedig az áfacsalások, és olyan termékek kerültek be az egyik kockázatos termékek körébe, ugye, amelyek valamiféle csalásra utalnak. Azért ezt nem mindig lehet egyértelmű összefüggést teremteni. Mondok egy példát, hogyha egy áfacsaló egy nagy értékű, de kis tömegű termékkel csal áfát, mondjuk mobiltelefonok vagy mikrocsippek, klasszikusan ilyen a magas értékű, de kicsit kis tömegű termék, az nem kerül be a egyéb kockázatos termékek körében. Ezzel szemben például a homok, amelynek az ára körülbelül 1000 forint, 500 kg homoknak akár egy 1000 forint lehet az ára, ha egy jó minőségi homokról beszélünk, ennél olcsóbban is lehet venni homokot. Ugye ennek az áfa tartalma összesen 270 forint, egy 270 forint potenciális elcsalása miatt keletkezik ennek ellenére az ezekkel bejelentési kötelezettség. Tehát nem mindig volt egy összefüggés azzal kapcsolatosan, hogy ezekkel a termékekkel csalják az áfát, vagy nem feltétlenül ezekkel a termékekkel, tehát ez egy lista, amit 2014 óta alkalmaz a kormányzat az EKR bejelentések nyilvántartásához.
A műsor első felében arról beszélgettünk, hogy jelentős könnyítés várható majd a módosítás hatására, mert az online számlaadat szolgáltatás megindulásával párhuzamosan több termék kikerül majd az EKR rendszerből. De még mielőtt arról beszélgetnénk, hogy milyen változások lesznek jövőre, lehet-e summázni azt, hogy effektíve volt-e hatása az EKR rendszernek a gazdaság kifehérítésére?
Mindenképpen tapasztalható, tehát a fuvarozással kapcsolatos bizonylatolás rendszer dokumentáció kapcsán mindenképpen történt egy előrelépés. Azt látjuk, hogy az adózók egymással sokkal több adatot osztanak meg, és a hatóságokkal is sokkal több adatot osztanak meg. És természetesen az a EKR bejelentések a jövőben is fontos szerepet fognak játszani. Ugye ne felejtsük el, hogy jövőre kifejezetten bekerült az EKR rendeletbe egy önkéntes EKR bejelentésre vonatkozó szabály, ami lehetővé teszi azt, hogy még olyan esetekben is lehessen ekkel bejelentéseket tenni, amit egyébként, amíg már egyébként nem kötelező. Tehát, hogyha valaki ilyenben gondolkozik, akkor azt most már egyértelműen ki lehet mondani, hogy nem jár ezzel szankció, hogyha valaki fölöslegesen kérekel számot. Arra viszont továbbra is figyelni kell, hogy valós adatok kerüljenek be az ekkel bejelentésbe.
Most mennyire egyszerű a rendszer, tehát még a módosítás előtt mennyire lehet azt mondani, hogy kifinomodott a rendszer, hogy azért már nem okozott akkora adminisztrációs problémát. Ugye az elején voltak gondok, hogy mennyire tudják ezt az érintett adózók követni. Végül is a rendszer elérte már azt a szintet, hogy azért alapvetően nem okoz akkora problémát.
Valóban nem okoz sok problémát mostanság az EKR rendszer. Bevezetéssel valóban voltak kisebb-nagyobb gondok. 2014-ben, 2015-ben, amikor még kezdtem én is foglalkozni az EKR-re, azért nagyon sok bizonytalanság volt mind a hatóságok, mind a jogalkalmazók részéről. Azért most 6 év távlatában lehet mondani azt, hogy ez a rendszer már jól működik, jól olajzottan működik, nagyjából minden értelmezési pont az tisztázásra került. Az új EKR rendelet egyébként nagyon sok fogalmat tisztáz, tehát finomításra kerülnek a fogalmak pontosításra, amelyek ugyan eddig nem voltak kifejezetten a rendeletben, ezek most pontosításra kerültek, és követik az eddig is már kialakult hatósági gyakorlatot.
Még mielőtt ugye kijött ez a módosított rendelet, amely 2021. január 1-től érvényes, kérdéses volt az, hogy vajon fognak-e változni az EKR-mentességi összeghatárok, történt-e a rendeletben módosítás erre vonatkozóan?
Igen is, meg nem is. Ugye korábban 2 mentességi összeghatáról tudtunk beszélni. Az egyik a nem kockázatos termékre, ami ugye 2500 kg és 5 millió forint alatti termékegységekre vonatkozott. A másik pedig a kockázatos termékekre vonatkozóan, ami ugye 500 kg és 1 millió forintnyi termékegységre vonatkozott. Mivel hogy most jelenleg csak a kockázatos termékekre kell kérni a kárszámot, ezért csak ez utóbbi mentességi határ maradt meg az EKR rendeletben. Tehát a 2500 kg-nak és 5 millió forintnak most már nincs relevanciája, mert ugye erre a termékkörre, amelyre ezt a mentességi összeghatár vonatkozott, már nem vonatkozik maga az EKR. Úgyhogy marad az 1 millió forint és 500 kg bruttó tömeget meg nem haladó termékegységek köre.
A szankciórendszerben lesz-e változás? Mert ezt is sürgette a szakma, hogy talán egy picikét jobb lenne, hogyha árnyaltabb lenne ez a szankciórendszer.
Egy elég nagy bírságot lehetett kiszabni korábban mindenféle EKR jogsértésre vagy mulasztásra, tehát 40%-os mulasztási bírság járt korábban azokban az esetekben, amikor valaki nem tett eleget az EKR bejelentési kötelezettségnek, vagy ugyan eleget tett az EKR bejelentési kötelezettségnek, de azt hibásan, hiányosan vagy valóban tartalommal teljesítette. Most a jövőben különbséget tesz majd a jogalkotó közös, hogy az adózók egy nagy hibát követtek el az EKR rendszerben, vagy kis hibát. Az igazán nagy hiba az továbbra is 40%-os mulasztási bírsággal sújtható, de ez csak akkor vonatkozik ez a 40%-os mulasztási bírság, hogyha az adózó nem tesz eleget az EKR bejelentési kötelezettségnek, vagy hibás mennyiséget, hibás értéket jelent be az EKR-ben. Vagy egyéb EKR hiba esetében, mondjuk egy elírás történik, vagy egy téves rendszám, netán a lezárás elmulasztása, ezekben az esetek ez nem 40%-os mulasztási bírsággal sújthatóak, hanem ugye a legfeljebb jogi személy esetén 500 000 forintig terjedő bírság, természetes személy esetén, akit egy vállalkozóra kell mondani, az 200 000 forintig terjedő bírsággal sújtható. Azért 500 000 forint is nagy bírság tud lenni, és ne felejtsük el, hogy ez a bírság maximuma. Tehát, hogyha valaki ténylegesen nagyon nagy hibát nem követel, akkor eddig is ez volt a gyakorlat, és a jövőben is ez a gyakorlat lesz, hogy a hatóságok először figyelmeztetéssel élnek, illetve egy kisebb összegű bírságot szabnak ki, hogyha ez először fordult elő, ez a mulasztás, illetve a költségvetési érdekeket ténylegesen nem éri.
Egyébként melyek voltak a leggyakrabban előforduló hibák? Lehetett például arról hallani, hogy valóban a rendszám elírása, nem pontos átvezetése, ezek relatíve gyakran és tipikusan előforduló hibák voltak, és különösképpen, hogyha jól tudom, vagy jól tudom-e, hogy itt érezték igazán keménynek a 40%-os mulasztási bírság kiszabását.
Valóban, tehát egy rendszámelírás, tehát egy betűt elírtunk, akkor ott már elviekben ki lehetett szabni 40%-os bírságot. Azért ez ritkán került sor a gyakorlatba, de ennek a lehetősége fennállt. A tipikus EKR ellenőrzési hibák között tartozott az, hogy valaki nem tett EKR bejelentési kötelezettségnek egyáltalán, azaz nem kért EKR számot, holott kellett volna, vagy nem időben lett megkérve az EKR szám, tehát elkésve, nem az a személy kérte meg az EKR számok, aki erre kötelezett, hibás feladóit, hibás címzett adatok, helytelen fórozási indok, vagy mondjuk nem az a záró utazik, eltévesztették mondjuk a vámtarifa számot a zárónak, nem lett lezárva az EKR szám, valótlan rendszámot már említettem, illetve később lett a rendszámcsere bejelentve. Ezek mind okozhatták azt, hogy akár 40%-os mulasztási bírság legyen kiszabva. Rosszul ítélték meg, hogy hány EKR számot kell kérni, tehát a termékegység fogalmával kapcsolatosan egyébként, amik nem változnak jövőre, tehát ott voltak mulasztások. A kitárolási hely az, hogy nem volt alkalmas a tényleges áru befogadására, a tömegadateltérés, egy 10% nagyobb tömeg vagy értékeltérés esetén már lehetett a maximális bírságot kiszabni, illetve akár EKR adat nem egyezett a számlával, meg az áfa analitikával.
Elmondhatjuk, hogy fellélegezhetnek a vállalkozások, vagy azért nem lehet hátradőlni, mert továbbra is nagyon oda kell figyelni arra, hogy betartsák ezeket a szabályokat, hogyha korlátozottabb körben is, mint korábban.
Hát fellélegezhetnek azok a vállalkozások, amelyek nem kockázatos termékkel kereskednek, amelyek kockázatos termékkel kereskednek, azok viszont egy megnövekedett fókuszált figyelemre számíthattak a NAV részéről. Gondoljuk végig, a hatóság oldalán is a kapacitások szabadulnak fel, amelyeket a bejelentésköteles termékek kereskedésére vonatkozó EKR szabályok betartásával vagy betartatásával lehet hatékonyabban fordítani. Tehát akik kockázatos termékek kereskednek, nekik fokozott figyelemmel kell lenni a EKR bejelentések teljesítésére.